Ennek a legvégén vagyunk, az utolsó résznél, a 26-os fejezet végénél. Úgyhogy, ha van nálad Biblia, akkor oda is lapozhatsz a Máté 26-hoz. Ugye elnézés 28, bocsánat. Máté 28. És a 16-os verstől fogjuk olvasni. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy a te kegyelmedből közösen tanulmányozhattuk ezt az evangéliumot. Köszönjük azt a sok dolgot, amire tanítottál bennünket ezen keresztül. Imádkozunk, Uram, azért, hogy most is ülünk a te lábadnál, a te lelked által átformálj bennünket, Uram. Ezt kérjük, hogy az ígéreted szerint, ahogy gyönyörködünk te benned, egyre inkább elváltozzunk a te hasonlatosságodra, hogy egyre inkább hasonlítsunk hozzád. Szükségünk van arra, hogy a lelked által, az igéddel szólj a mi szívünkhöz, és beleszólj a mi életünkbe, megváltoztasd azt. Rád van szükségünk, Uram. Szükségünk van rád úgy, ahogy a testünknek az ételre, úgy van szükségünk rád, mint mennyei kenyérre. A lelkünk nélküled csak halott, Uram. Rád van szükségünk, hogy életet adj nekünk. Ahogy mondtad, hogy te vagy az élet, te vagy a feltámadás és az élet, te vagy az életnek a kenyere. Köszönjük, Uram, hogy így akarsz szólni hozzánk, és felemelni, felépíteni. Köszönjük neked. Jézus nevében kérünk. Amen. Amen. Hát itt ugye láttuk azt, hogy Jézusnak mennyire intenzív volt az életéből ez az utolsó hét, amit Jeruzsálemben töltött, és újból meg újból felment Jeruzsálembe, a templomba, és tanította az ottani népeket arra, hogy mit is jelent Isten országa. Ugyanazt tanította, amit a legelejétől kezdve tanított. A hegyi beszédekben elmondott dolgokat valószínűleg itt Jeruzsálemben még egyszer elmondta, meg még egyszer. Azt látjuk, hogy többször ismételte ezeket a dolgokat, amik Isten országának az alapjairól szólnak. És láttuk azt, hogy hogyan tudta, hogy igenis át fogják adni őt, és igenis meg fogják őt feszíteni, igenis meg fog halni. És ott imádkozott a Getsemáné kertben, kérte az Urat, hogy ha van más lehetőség arra, hogy az embereket megmentsem bűneikből, akkor hadd kerüljük ki, atyám, ezt a keresztet. Hogyha van egy mód rá, akkor csináljuk másképp. És azt olvassuk, hogy Jézus szenvedett és rettegett, és teli volt fájdalommal, szomorúsággal. És ezt kérte az atyától, és háromszor is kérte, de aztán így a szívébe letette ezt az atya elé, és azt mondta, hogy ha nincs más mód, akkor legyen a te akaratod szerint. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy én megterveztem, hanem ahogy te. És a megváltásnak ez a terve a világ teremtése óta elkészítetett, és tudta Jézus, hogy így tud, és egyedül így tud bennünket megváltani. A mai napig sem lehet másképp Isten jelenlétébe jönni, csak úgy, ha valaki megérti és elfogadja, hogy Jézus meghalt értünk, és az ő vére kellett folyjon a mi bűneinkért. Ez volt a fizetség a mi bűneinkért. Tudjátok, egy kicsit olyan ez, mint a bírósági tárgyalás, amikor jogosan valakit elítélnek egy törvényszegésért. Halálbüntetésről sokat vitatkoznak, hogy most legyen vagy ne legyen. Nagyon sok helyen mái napig is van halálbüntetés, és megvannak azok a törvényszegések, amit halálbüntetéssel büntetnek. Gondoljatok bele, ez kicsit olyan, mint amikor azt mondja a bíró, hogy igen, a jogos ítélet az halálbüntetés. Teljesen igazságosan ez az, ami jár. Isten azt mondja, hogy a mi bűneink az halált hoz. A bűneinknek a jogos fizetsége az a halál. Fizetség, következmény, ítélet, bárhogy hívhatod. A bűnnek halál a következménye. Halál az Istennel való kapcsolatra, másokkal való kapcsolatra, a jövődre való tekintettel. Mindenképpen halált hoz. De a halál az elválasztottságot jelent. El vagy választva Istentől. Hogyha nem születtél még újjá, akkor a lelked Istentől el van választva. És arra van szükséged, hogy újra egy legyél Istennel. És ez csak úgy lehet, hogyha elfogadod azt, hogy Jézus megváltott. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a halálos ítélet kihirdetése után odaáll a bíró, leveszi a köntösét, és azt mondja, hogy én helyetted meghalok. Azért, hogy te szabadon menjél. Te amnestiát kapsz. Téged szabadon engedlek. Én helyetted halok meg. És Jézus ugyanezt tette, hogy ő, aki bűnt nem is ismert, nem volt benne semmiféle bűn, kísértéseket azt tudta, hogy mi. Végigcsinálta mindegyiket, de benne nem volt bűn, nem vétkezett. És azt mondja, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, és átvette ezt a büntetést. Így aztán Isten igaz is, meg teljes mértékben kegyelmes is, hiszen azt mondja, hogy teljes mértékben megszabadít bennünket a bűneinktől. Bocsánat, a elektromos koronára elfelejtkeztem. Sziasztok, gyerekszolisok! Most már felvettem a mikrofont. Szóval Jézus kifizette a bűnt, miért, bűnökért a halált miértünk. Teljesen igazságos ítélet, hogy nekünk ez jár, de teljesen kegyelmes, hogy ő ezt átvállalta értünk. És ez egy óriási dolog, mert Jézus örömmel tudott a keresztre menni. Aztán arról olvasunk, hogy az utolsó vacsora végén nem csak hogy hálaadással élt Jézus, hanem öröménekeket énekeltek, végig énekelték a Hallél zsoltárokat, és ott a 118-as zsoltár legvége az úgy zárul, hogy kössétek az ünnepi áldozatot kötelekkel az oltárhoz, énekli Jézus, vezeti a dicsőítést Jézus, és utána azt mondja, hogy mert Isten jó és örökké való az ő szeretete. És ez az utolsó feljegyzett dicséret, amiről olvasunk, hogy Jézus biztosan énekelt, és így megy az oltárra, így megy a keresztre, önmagát megáldozza főpapként miértünk. Ez egy óriási dolog. És utána Jézus megfeszítik, imádkozik értünk, kifizeti a bűnért való fizetséget, és utána beteszik a sírboltba. És utána harmadnapra feltámad. Óriási. Az atya elfogadta Jézus áldozatát, azt mondta az atya, hogy ez nekem elég. Ez nekem elég volt, hogy Jézus meghalt a kereszten a bűneid miatt. Nekem elég. És neked? Neked elég? Te elfogadtad ezt? Mert ha ezt elfogadtad, akkor születhetsz újjá. Akkor leszel az övé. Akkor kell az életed a lelked életre. Addig halott volt, el volt választva Istentől, de ha ezt elfogadod, új életet kapsz, a lelked életre lép, és Istennel közösségbe. Ezen keresztül lehetünk Jézussal közösségbe, ezen keresztül beszélgethetünk Istennel. Így jöhetünk az ő jelenlétébe, és tölthetünk vele időt szemtől szembe. Ez egy óriási dolog, gondoljatok bele. És a feltámadása után Jézus nagyon sokszor megjelent. Megjelent az asszonyoknál, a sírnál, megjelent Jeruzsálembe többször, több alkalommal, és most pedig eljutottunk arra a részre, amikor az evangéliumban, Máté evangéliumában feljegyzett utolsó megjelenéséről olvasunk. Tudjuk, hogy nem ekkor látták utoljára Jézust, hiszen az abcsel egyben még olvasunk arról, hogy látták Jézust, az volt a legutolsó, amikor utána véglegesen felment a mennybe, de most itt egy nagyon fontos megjelenéséről olvasunk a feltámadása után. Na, így kezdjük el a 16-os versnél. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Na, ez egy nagyon fontos dolog volt, mert Jézus megmondta nekik még az élete során, hogy amikor majd ő meghal és feltámad, akkor menjenek el Galileába, arra a hegyre, és majd ott találkozni fognak. Máté azért hangsúlyozza ezt ki, ő nem is ír a jeruzsálemi megjelenésekről, arról János ír sokat, de ő ezt azért tartotta nagyon fontosnak, hogy leírja, mert ezzel láthatjuk egyértelműen azt, hogy Jézus halála előtt tudta azt, hogy fel fog támadni, sőt meg is beszélte a tanítványokkal, hogy hol találkozunk, mert valami nagyon fontosat akart nekik mondani. Sokszor megjelent Jézus feltámadása utáni 40 napban, de ezt az egy találkozót előre megbeszélte velük, mert ez egy nagyon fontos találkozó volt. Biztos neked is az életed során csomó emberrel találkozol, csomó emberrel beszélgetsz, de amikor akár a munkád során, akár a magánéleted során jó előre lefixálsz egy időpontot és egy helyszínt, akkor tudod, hogy ez egy nagyon fontos dolog, onnan nem akarsz elkésni, azt be akarod vésni a naptáradba. Jézus előre megbeszélte velük, hogy majd menjetek, és ott fogunk találkozni. Ez egy megbeszélt időpont Jézus részéről. A tanítványoknak ez volt az üzenet, ezt küldte üzenetbe is, hogy ott fogunk találkozni. És a 17-es versben olvassuk, hogy amikor meglátták őt, leborultak előtte. Hát leborultak imádatban. Nem most találkoznak először a feltámadt Jézussal, mégis, mikor találkoznak a feltámadt Jézussal, leborulnak és imádják őt. Ez mai nap is így van. Amikor találkozol a feltámadt dicsőséges Krisztussal, akkor ez a normális reakció az embernek, hogy leborul és imádja őt. Mert egyből eszembe jut az, hogy megváltott, eszembe jut az, hogy ő él, legyőzte a halált, legyőzte a bűneimet, engem megmentett. Egy nap szemtől szembe fogom őt látni. Ez a természetes dolog, amit tudok csinálni, hogy leborulok előtte és imádom őt, amikor találkozok a feltámadt Jézussal. Hát még ők, akik látták is a szemükkel, nem csak a szívükben találkoztak vele, nem csak a lelkükben, hanem látták is, leborulnak és imádják őt. Ezt nem lehet megunni. Nem lehet megunni Jézus dicsőítésén. Egyszer valaki azt kérdezte, hogy nem lesz unalmas a mennyország, hogy ott látjuk Jézust, és akkor mindig leborulunk előtte, és ahogy olvassuk a jelenések könyvébe, hogy leborulnak az arkangyalok is, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljöven, és leborulnak elé, és kezdik előről, és ez megy az örökké valóságban. És nem csak a jelenések könyvébe olvassuk, ez most is megy, most is történik, és mind örökké történni fog. Hogy ez nem unalmas? Hát azért gondolod azt, hogy unalmas, mert még nem láttad Istent, még nem láttad az ő dicsőségét, vagy nem tudtad megragadni az ő lényegét. Amikor látod az ő szentségét, az ő dicsőségét, amit tett, aki ő, ahogy szeret minket, amit tenni fog, akkor nem győzöd hálát adni neki, és nem győzöd őt imádni és dicsőíteni. És itt, amikor újból találkoznak a feltámadt Jézussal, persze, hogy ezt teszik. De milyen érdekes, hogy a 11-ből volt, akinek kétségek fogták el a szívét. Ez a 11 tanítvány. Tehát itt már Júdás Iskarióta sincs itt sehol. Tehát ő már nincs itt. Ez csak 11 tanítvány, és ők már találkoztak a feltámadt Jézussal, és mégis vannak közülük olyanok, akikben olyan kétségek vannak. Ez a szó, amit itt kétségként olvasunk, ez szó szerint habozást jelent. Hogy habozik szinte. Maga se tudja elhinni, hogy itt van, maga se tudja elhinni, hogy találkozott a feltámadt megváltóval, és tétovázik, hogy nem tudja, hogy most akkor hogy legyen, mi legyen. Ez nem az a kétség, hogy hát hiszem, ha látom meg, hát nem is hiszem, hogy te vagy a feltámadt Jézus. Ez nem a kételkedésféle kétség, hanem ez az a habozás, az a tétovázás, hogy most tényleg itt vagyok, és tényleg én vagyok itt, és tényleg nekem jelent meg Isten. Ez egy óriási dolog. Most képzeld el, hogyha neked a feltámadt Jézus most itt megjelenne. El tudnád hinni, hogy adta azt a kegyelmet, hogy most itt megjelenik neked a feltámadt Jézus? Hát valószínűleg te is haboznál, hogy hát nem is hiszem, hogy itt vagyok. Már akkor is alig kapkodjuk a levegőt, amikor valami híres személyiség oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy veled szeretnék beszélni, és akkor velem volt, velem biztos, nem mögöttem van, nem? És ugyanezt élik át a tanítványok, hogy dobog a szívük, és nem tudják, hogy mi van. Hát képzeljétek el, hogy én 16 éves voltam, amikor először ezt átéltem. Kint voltam Amerikában, és egy szenátor kezet fogott velem, és azt mondta, hogy ezen meg ezen a napon érted, lobogott a zászló a Fehér Háznak a tetején, és itt van a zászló becsomagolva. én értem, nincs félreértés. És ott az oklevél mai napig, meg a zászló is, hogy az Bodogán Zsolt tiszteletére lobogott ez a zászló. Ezt el tudjátok hinni? Hát én sem tudtam elhinni. És ott álltam, és 16 évesen tapasztaltam meg ezt legelőször. De amikor megismertem Jézust, akkor teljesen le voltam nyűgözve, hogy ez biztos. Biztos, hogy én értem halt meg, és biztos, hogy minden bűnömért meghalt. Ismeri a szívemet, ismeri, hogy milyen gonosz vagyok, hogy milyen vagyok belülről, és csak hihetetlen, hogy megváltott engem. És gondolj bele a tanítványoknak, megint ott van, és akkor tényleg itt van Galileában, te jó ég, és itt van, és velünk akar most beszélni. Tétovázva, de leborultak elé, és imádták őt, és ott volt bennük ez a nem hiszem el, hogy itt vagyok, nem hiszem el, hogy a feltámadt Jézussal vagyok együtt. És ugyanez az öröm, ugyanez a lenyűgözöttség lehet a mi szívünkbe is akkor, amikor Isten hív bennünket, és Isten szól hozzánk. És teljesen le voltak nyűgözve, mert ahogy ők imádták Jézus, nézzétek meg a 18-as versben, Jézus hozzájuk lépett. Nem csak, hogy megjelent ott messzire, hogy le legyünk nyűgözve, hanem oda lépett hozzánk, és még beszélni is akar velünk. És azt mondja, és így szólt, nekem adatot minden hatalom a mennyen és földön, menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt mondta nekik Jézus. Micsoda lenyűgöző. Biztos érzékeltétek, hogy ebbe a két-három mondatában Jézusnak nagyon sok minden benne van. De egy dolog biztos, négyszer is ismétli azt, hogy minden. A tanítványok jöttek Galileába, többször voltak itt, többször voltak ezen a hegyen, de Máté egyetlen egy alkalmat jegyez föl, amikor itt Galileába vannak a hegyen. Amikor ide jöttek a tanítványok, először gondolkoztak, hogy vajon most mit fog nekünk Jézus mutatni, vajon miért pont ide kellett nekünk most jönni, és jöttek elő az emlékek. Biztos neked is van ilyen, hogy egy-egy helyhez sok emléket kötődik, és mikor múlt héten voltunk Vajtán, akkor nem csak azt adta Isten, amit adott, hanem csak így visszajöttek az emlékek, hogy miket adott nekem Isten ott akkor, ekkor, amakkor, és ugyanígy egy-egy hely sok emléket idéz fel benned. Ezek a tanítványok, ahogy tartottak oda, csak így kavarogtak bennük azok a dolgok, amiket Jézus ott Galileában tett. Egyedül a Máté evangéliuma egy eseményt jelez, hogy mi történt ott Galileába, a Galileai tengertől keletre. Oda is lapozhatunk a Máté 15-höz, mert itt találjuk feljegyezve ezt a csodálatos dolgot, egy csodálatos esemény. A Máté 15.21-től olvasunk arról, hogy a kánaáni asszony jön, és kér, hogy könyörülj rajtam, és akkor beszél arról ott a Máté 15.26-ban Jézus, hogy nem jó elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. A 27-es vers, az asszony azonban így felelt, úgy van, uram, de hisz a kutyák is esznek a morzsákból, amely az uruk asztaláról hullanak. Asszony, nagy a te hited, válaszolta Jézus, és legyen úgy, amint kívánod. És kiderül a következő részből, a 29-es verstől, hogy nem csak morzsákat akart adni Jézus a pogányoknak, akik nem zsidók voltak, hanem annál sokkal többet, annyira sokat, hogy fel se bírták fogni, meg se bírták enni, kosárszámra kellett raktározni. És ez az egy esemény van, ami fel van jegyezve, hogy a Galileai tenger melletti hegyen történt a 29-es verstől. Jézus ezután eltávozott onnan, és elment a Galileai tenger mellé, fölment a hegyre, és ott leült. És a nagy sokaság ment hozzá, a bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat, és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, mikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak. látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt: szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsájtani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai így válaszoltak: hát honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakossunk ekkora sokaságon? És Jézus megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Ők így feleltek: 7, és egy kevés halunk. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, aztán pedig vette a 7 kenyeret és a halakat, és hálát adott, és megtörte a tanítványoknak, adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 telekosárral. 4000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva. Ezután bocsájtotta a sokaságot, és beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. A 4000 embert, a 4000 férfit, meg asszonyokat, gyerekeket megetette itt Jézus. Miért volt ez annyira csodálatos? Azért, mert már megetetett 5000 férfit korábban Jézus, de azok a zsidó népből valók voltak. Most itt vagyunk Galileában, ez a pogányok lakta terület. Itt, hogyha volt is köztük zsidó, ilyen félzsidó, félpogányok voltak, de a legtöbbje pogány volt. Itt ezen a helyen le voltak döbbenve a tanítványok, hogy Jézus komolyan csodát akar tenni köztük is. Komolyan az ő betegeiket is meg akarja gyógyítani, és tényleg halál komolyan még ételt is akar nekik adni. Ezeket is meg akarja etetni. A tanítványok ezen már egyszer keresztül mentek, de nem hitték el, hogy Isten olyan jó, hogy ezt nem csak a zsidókkal csinálja meg, hanem megcsinálja a pogányokkal is. És ez a történet természetesen különbözik az 5000 megvendégelésében. Nem csak a számban, az évszakban, a kosár is más volt, a kiindulási kaja is más volt, minden más volt, a helyszín is más volt. Itt a pogányok fele szolgált Jézus. Ez az egyetlen egy történet a Máté evangéliumában, amit feljegyez a pogányok fele való nagyobb szolgálatra, és az egyetlen egy olyan helyszín, amiről olvasunk, hogy a Galileai tenger melletti hegyen történt, a keleti részen, ami egyébként a 10 városnak, Dekapolisnak volt a területe. Mekkora nagy áldás ez, hogy a tanítványok ennek az emlékével jöhetnek erre a helyre. És itt Jézus mit mond nekik? Azt mondja, hogy minden népet tegyetek tanítványjá, mindazt megtartsák, amit mondok nektek, és veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És ezt mind az én hatalmammal tegyétek, mert az mind nekem adatot. Mekkora dolog? Azt mondja, hogy minden népet. Ez itt azért elég egyértelmű, hogy itt, ezen a helyen meg különösen emlékezzetek arra, hogy ez nem csak a zsidó népnek szól, ez a pogányoknak is. Nem csak Isten népének szól, hanem mindenkinek szól. A mindenbe mindenki beletartozik. És utána az abcsában majd fogjuk olvasni, hogy bizony, hogy nagyon nehezen fogták ezt fel. Bizony, hogy azt gondolták, hogy hát ezért csak a zsidóknak kell ezt mondani, és bizony, hogy el kellett jöjjön egy olyan idő, amikor rájöttek, hogy nem, Isten ezt a legelejétől kezdve megmondta. Isten ezt megmutatta az Ószövetségbe is, hogy ő más népeket is ugyanúgy kedvel, ugyanúgy szeret, ugyanúgy megváltásra akarja juttatni. Meg is mutatta nekik Jézus, és most itt a Galileai tenger melletti hegyen konkrétan el is küldi őket erre a feladatra. Mekkora kegyelem az, hogy Jézus ezt a helyet választotta ki, hogy ezt elmondja nekik. Nem a jeruzsálemi templomot, nem az olajfák hegyét, nem a Getsemáné kertet, ezek mind ugye kedvelt helyszínei voltak Jézusnak, hanem itt, Galileában, ezt a hegyet, ahol ezt a tanítványok megtapasztalhatták, átélhették, hogy beleivódjon az életükbe, hogy az evangélium, Isten megváltása mindenkinek szól, senki nem kivétel alóla, és a feladatkörükben mindenki beletartozik, nem csak pár kivált váltságos ember. Nézzük meg, hogy mit is mondott Jézus. Azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom a mennyen és földön. Ha Jézus nem lenne Isten, akkor ez Isten káromlás lenne. De Jézus Isten, és így tud kiállni, ezt tudja mondani, hogy minden hatalom a mennyen és a földön, az nekem adatot, az az enyém. Ez az összes hatalom nálam van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy minden hatalom az ő kezében van. Minden ő nála van. Ő az uralkodó Isten. De az a jó, hogy ő nem csak uralkodik, hanem ő jó is, és a kegyelme, a szeretete az örökké tart is. Nem elég csak azt gondolni, hogy Isten mindenható és uralkodik, mert attól még keserű lehetsz. És mondhatod azt, hogy jól van, akkor csináld azt, amit akarsz. Ha ilyen rossz lesz az életem, akkor olyan lesz. Te uralkodsz. Fordítva is igaz, ha csak azt gondolod, hogy Isten jó, és jót szeretne tenni, de nem bír, mert nincs hozzá ereje, meg nincs hozzá hatalma, az se igazán jó. De Jézus uralkodik, és jó, és minden hatalom az ő kezében van, minden, az, ami elképzelhető, az nála fut össze. Te mit tennél akkor, ha minden hatalom a te kezedben lennél? Hát ilyen úgy se lesz, mert nem leszel Isten, de meg nem vagy Isten, de nagyon sok ember kezében a hatalom és az erő, az nagyon veszélyes. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha meg akarsz próbálni valakit, hogy hol áll, milyen a jelleme, adjál neki egy kis hatalmat, és meglátod. És az kihozza az ember jellemét. Ha jó, azt is, ha rossz, azt is. A hatalom nagyon veszélyes tud lenni az ember kezébe, hogyha rossz ember kezébe kerül. De ez egy jó dolog, így megismerhetővé válik az ember, hogy kap egy kis hatalmat, na és mit kezdesz azzal a hatalommal? Te mit kezdenél minden hatalommal? Hát biztos sok ötleted van arra, például, ha megnyernéd most a lottót, ugye? Nem tudom, olvastam a szomorú hírt, hogy nem tudom én hány milliárd forint nyeremény most se vitt el senki, és azon gondolkoztam, hogy vajon hányan fognak a héten lottót venni, pont ezért, hogy na hát ha, ezért én megmondom, hogy én nem reklámozom ezt, mert hogy tudjátok, hogy négyszer nagyobb esélyetek van arra, hogy belétek csapjon a villám ma, vagy nem is ma, ezen az egész nyáron, mint hogy akár hármasod legyen a lottó, nem az, hogy ötösöd. Tehát ne vegyetek lottót, kérlek. De biztos van ötleted arra, hogy mit kezdenél azzal a pénzzel, azzal a hatalommal. De mit kezdenél velem? Az utolsó forintig erre fordítanád, hogy tanítványokat tegyek minden népeket? Vagy azt mondanád, hogy hát mondjuk a nagyját, de azért ez azért egy kis százalék, egy 10%-ot azért csak rendezném a soraimat, meg adnék ide is, oda is. Aztán, ahogy egyre közelebb kerülnél a nyereményhez, az lenne a végeredmény. Egy picikét adok már valaki éhezőnek is belőle, mert a többinek közben helye került. De nem. A Jézus kezében ez a hatalom, ez jó. Az ő kezében a hatalom tökéletes. És nézzétek meg, hogy mit csinál vele. Csinálhatta volna vele azt, hogy megment mindenkit? Azt mondja, hogy minden hatalom nekem adatott, ezért most megmentek mindenkit, és viszek mindenkit magammal a mennybe. Nem, megcsinálhatta volna. De nem csinálta ezt. Nem ezt csinálta vele. Hanem azt mondta, hogy ezzel a hatalommal küldelek el titeket, hogy tanítvánnyá tudjatok tenni embereket. Aszta! Ez mekkora erő, nem? Ez azt jelenti, hogy amikor mi megyünk, Jézus hatalmában megyünk, és Jézusnak a teljes hatalma és tekintélye velünk van, azért, hogy tanítvánnyá tudjunk tenni embereket. Nem arra, hogy ki tud fizetni az OTP hitelt, vagy kinek milyen hitele van, nem azért, hogy az önző vágyaidat meg tud valósítani, hanem azért, hogy tanítvánnyá tudjál tenni minden népeket. Ehhez minden hatalmat, minden tekintélyt Jézus biztosít. Mégpedig a saját jelenlétével azt mondta, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Mekkora dolog így menni? Mert gondoljatok bele, hogy ezt milyen tanítványoknak mondta itt Jézus. Mondhatnánk azt is, hogy a 11 az egy rakás szerencsétlenség volt, ugyanazt, amit mondhatnánk saját magunkról is, kinek mi a szerencsétlenség része. Van, aki ezen a területen jó vagyok, a többiben nem, van, aki többbe gondolja jónak magát, de ez még nem jelenti azt, hogy jó is. Mi is egy rakás szerencsétlenség vagyunk, és ez nagyon bátorító, hogy annak a Péternek mondta ezt, ezt, aki állandóan beszólt, meg hirtelenkedett. Ezt annak a Jánosnak mondta, akinek, ha nem volt más ötlete, tüzet hívott le a mennyből, hogy Isten égesse szét ezt a falut. Ezt annak a Fülöpnek mondta, aki 3,5 év után együtt töltött idő után Jézussal együtt volt, és azt mondta, hogy ja, hát mi nem láttuk az atyát, nem is ismerem Istent. Ja, tényleg, hát 3,5 évig voltál csak velem. Ilyen embereknek mondta. Tehát ezek a tanítványok, ez teljesen ilyen diszfunkcionális, nem jól működő szerencsétlenségek, és ezeknek mondja Jézus azt, hogy menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Azért érzitek ezt a komikusságot, de biztos érzitek a súlyát is, hogyha Isten rámerte bízni erre a 11 szerencsétlenre azt, hogy az ő munkája folytatódjon ezen a földön, hát akkor legyünk felbátorodva, hogy ránk is ránk meri bízni. Mi ránk merte ezt bízni Jézus, hogy Isten munkája folytatódjon ezen a világon. Gyerekek vajtán Mózesről tanultak, és külön sokat tanultak arról, hogy Mózes meggyőzze Istent, hogy miért nem jó az ő döntése, hogy ő miért nem az a megfelelő eszköz, akit Istennek használnia kéne. És ebben nagyon jók vagyunk, nem? Meg tudjuk magyarázni Istennek, hogy miért pont mi nem. Mindenki más sokkal jobb, de mi nem. És megpróbáljuk így hárítani, hogy hát én csinálom azt, amiről én gondolom, hogy én jól tudom, a többit megcsinálja más valaki. És sosem felejtem el azt a napot, amikor beszéltem nektek az ima alkalomról, és sokan megdöbbenve jöttetek oda, hogy ilyen kevesen járnak az ima alkalomra. És igen, mert képzeljétek el, mindenki azt hitte, hogy csak én nem jövök ima alkalomra, és mindenki jár, és ez milyen dicsőséges dolog, hogy Isten így megállt bennünket. És tudjátok, mi lett a végeredménye? Az, hogy hárman jártunk ima alkalomra. Mi hárman tudtuk azt, hogy az összes többi nem jár. A többiek nem tudták. Nem kárhoztatni akarok senkit, de értitek a lényeget? És azt mondja, hogy hát de én nem az a típus vagyok, aki imádkozik. Hát nem, hát majd Isten olyanná tesz. Én nem vagyok az a típus, aki úgy közben járok másokért hangosan. Én csak az a típus vagyok, aki úgy magamba szoktam. Nem baj, majd Isten azzá tesz. Mert téged a szerencsétlen szádat, meg a összekeveredő beszédedet akarja Isten használni. De ez így van mindenkinél. Lehet, hogy észre lehet venni, hogy én sem tudok jól ragozni, de azt mondta Pál, hogy az ékes szólás félre lehet tenni. Szuper. Én sokszor belekeveredek a ragokba, a mondatba, megakadok. De ettől függetlenül Isten használni akarja az én imámat, az én beszédemet, a tiédet is ugyanúgy akarja használni. És tudod, sokszor nagyon nagy áldás egy 2 szavas ima egy gyerek szájából, mint valakitől egy 20 mondatos nyakatekert, pálikárói fordulatokat tartalmazó valami. Mert azon gondolkozó, hogy te jó ég, miről is van szó. A gyerek imája meg az, hogy áld meg, és akkor és megáld. Tehát Isten téged akar használni, nem a szomszédodat, nem a gyüli többi részét, hanem téged. És egyébként azt is hagyd mondjam, hogy Jézus ezt tekintéllyel, hatalommal küld el bennünket. Ez nem egy javaslat. Tudod, hogyha van szabad időd, én javaslom, menjél és tegyél tanítvánnyá pár embert, aki tetszik, nem javaslat. Ez tetszik, nem tetszik, ez egy parancs. Ez egy parancs, mégpedig nem egy olyan parancs, amit mondjuk néhány szülő érez, hogy mondom a gyerekemnek, és nem csinálja 20-adjára se. Nem, ez egy olyan parancs, amiben benne van az egész földnek, az egész mennynek a tekintélye és a hatalma, és ezzel elküld Jézus, megint mondom, téged küld el. Ez egy parancs. Most a katonasságnál próbáld meg azt, hogy nem teljesítesz egy parancsot. Legyen akármilyen hülyeség az. Próbáld meg. Azon magánzárka, meg nem tudom én, miket csinálnak. Nem tennéd meg. Vagy próbáld meg a munkahelyeden, hogy nem csinálom. Mondd meg a főnök, hogy nem csinálom. Hát egy hét múlva nem lesz munkahelyed, érted? Isten szerencsére nem rúg ki bennünket, mert ő nem úgy gondolkodik, mint egy ember. Nem tesz magánzárkába, mert nem olyan, mint a katonasság. De azért értsétek meg a súlyát, hogy ez nem szabadon választhatóan felvehető valami. Ez egy parancs. Ez neked és nekem a feladatom. Erre küldött el minket Isten. És És ezt nem lehet kikerülni, ez egy parancs, ami mindenkinek szól. Ugyanúgy Fülöpnek is, mint Péternek. Lehet, hogy a 11 közül azt mondta volna Máté, hogy figyelj csak Péter, te úgyis olyan nagy szájú vagy. Csináljuk úgy, hogy én leszek, aki az adományt kezelem, a pénzben jó vagyok, vámszedő voltam mindig is, most már megtértem, kezelem a pénzt, én majd a háttérbe kezelgetem a pénzt, te meg beszélsz, úgyis olyan nagy szájú vagy. Ez nem volt ilyen munkamegosztás, ez mindenkinek volt a feladata, hogy tanítványát tegyen minden népeket. És lehet, hogy azt mondod, hogy de hát nekem erre nincsen ajándékom, hogy tanítványát tegyek. Tenni tanítványt az egy folyamat. Azok nem csak így megszületnek. A tanítvány nem születik. Az újjászületett ember újjászületik. Megtérni megtérsz. Ez egy pillanatnak az eredménye. Van, akinél ez egy hosszabb folyamatnak a vége, de az mégis az újjászületés az egy esemény. A gyerek, amikor megszületik a vajudás után, akkor megszületett, ott van. Na, de ettől még fel is kell nevelni. Tanítványá tenni valakit, az azt jelenti, mint egy újonnan született, újszülöttet, táplálgatni, nagyon sokszor pelenkázni, nagyon sokszor, és mindig etetni, és ringatni, nagyon sokat ringatni, és sétálni vele, és állandóan babusgatni, hogy minden rendben van, fogsz enni, kapni, lesz tiszta pelusod, fogsz tudni aludni. Ez nagyon sok erről szól. Ez jelenti tanítványá tenni valakit. Na most a kérdés az, hogy a tanítványát tenni valakit, hogy te ennek a parancsnak hogy engedelmeskedtél eddig? Csak így gondold át az életedet, hogy hány embert tettél tanítványá. És hogyha nem jut eszedbe mindenki, most rögtön, akkor majd otthon folytathatod a listát. Értitek a súlyát ennek, ugye? És nem az a lényeg, hogy 30, meg 100, meg 200 embernevet fel tudsz sorolni, csak az, hogy teszed-e. Kéred-e Istent, hogy ebben a folyamatban részt vegyél? Engem nagyon idegesített az a kérdés, amit az egyetemi szolgálat alatt megkérdeztek tőlem, és így ilyen arcba mászó volt, és azt kérdezik, ki a te Pálod, ki a te Timóteusod, és akkor, hogy mi ez, hogy Pálom meg Timóteusom, nincs nekem Pálom meg Timóteusom, ki a te Pálod, ki az, aki téged tanítványoz, és ki a te Timóteusod, aki te tanítványozol. Mert kell lenni? Hát igen, kell, és elkezdték bizonygatni. Az nekem olyan erőltetésnek tűnt. Hát, de Isten lelke itt megmondja, hogy ez nem erőltetés. Ő akarja, hogy legyen tanítványod. És a tanítvány szóban benne van magyarul, hogy ugye az arról szól, hogy tanítod. És a tanítani az nem azt jelenti, hogy itt bodítál és tanít, ez is tanítás. De a tanítás az, amikor megtanítasz valakit Istennel járni. Hogy imádkozol? Hogy tartasz csendességet? Hogy tudod olvasni a Bibliát? Próbáltad már a Bibliát olvasni? Amikor először próbáltad, visszaemlékszel rá? Én ötször elkezdtem az egy Mózes egynél. Mózes harmadik könyvénél mindig abba hagytam, amikor a kibelezés jött meg, hogy a hártyákat hogy válaszd el, meg minden. Még érdekelt is a dolog, de abba hagytam, mert idő után megunod, amikor a máj hártyáról van szó, meg minden, tehát így unalmassá válik. Nem tanított, amíg meg nem tanítottak olvasni a Bibliát, addig nem tudtam olvasni a Bibliát. Amíg meg nem tanítottak imádkozni, addig nem tudtam, hogy kell imádkozni. Mit jelent az, hogy imádkozni? Amíg mit jelent csendességet tartani? Milyen esetben hova fordulhatok? Mit jelent Istent keresni? Állandóan mondják, hogy keressük Istent. Hát keressük, de hol? Mit jelent az? Értitek, ezeket meg kell tanulni. Meg kell tanulni imádni őt, dicsőíteni dalok által, az életünkkel. Mit jelent ez? Mit jelent tanítványokká tenni? Ha te úgy érzed, hogy ezt még nem tudod te magad sem, nem hogy megtanítani nem tudod másnak, akkor pedig sürgősen akard megtanulni. És legyen benned az a vágy, hogy én ezt meg akarom tanulni. Mert akkor leszel te is tanítvány, és fogod tudni továbbadni másoknak. A tanítvány az tanulást jelent, diák. akár iskolába vagy, akár milyen iskolába, tanulni kell. Tehát így ezt nem lehet átugrani. Én hálás vagyok az autószerelőmért, mert oda-vissza tudja a saránt. Nem is kell kinyissa a könyvet, hogy melyik csavar hol van. Fejből tudja, hogy ha ezt ki kell cserélni, ahhoz le kell venni ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, ahhoz ezt a csavart kell, meg ilyen kulcs kell, meg minden. Tudja fejből, mert megtanulta. Na tehát, ha nekem mondanák, hogy ki kell cserélni az olajszűrőt, rámutatok, hogy valahol ott van, de hogy kell, azt nem tudom. Meg kell tanulni. Meg kell tanulni mindent ebben az életben, és tanítvánnyá lenni, és azt jelenti, hogy megtanulom azt, hogy mit jelent Istennel együtt járni. És itt ne teológiai bonyolultságokra gondoljatok, hanem amiket mondtam, ezekre a mindennapos dolgok, hogy mit jelent Istennel együtt járni. Mit jelent másokért imádkozni, másoknak segíteni, mit jelent Istent szolgálni. Ez csak is úgy tölt, hogyha egy az egybe valakivel megtanulod, és beszélsz róla, és egyeztettek, és megint beszéltek róla. Jó? Tehát a tegyetek tanítványokká, ez parancsolat, ami neked szól. Neked, mint rakás szerencsétlenségnek, vagy mint bénának, mindegy. Krisztus veled van, akinél ott van minden hatalom és tekintély menjen és földön. És azt mondja, hogy ezt úgy lehet csinálni, hogy megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szentléleknek nevében. Igazából ez nem nevében, hanem nevébe. Bele. Az ő nevébe. Ez azt jelenti, hogy amikor ugye Pétert megkérdezik az Apcsák 2-ben a nagy prédikációja után, az emberek Szentlélek által meggyőzve, hogy bűnösök vagyunk, újjá kell születnünk, hogy mit kell cselekedjünk. És Péter akkor ott azt mondja, hogy higgyetek és keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára, és veszitek a lélek ajándékát. Mit kell csinálni? Hinni és megkeresztelkedni. És azt mondta a tanítványok, hogy menjetek, hirdessétek az igét, hogyha az emberek hisznek, utána kereszteljétek meg őket ebbe a szövetségbe bele, Istennel való szövetségbe, az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe. Ez azt jelenti, hogy a mennyei állampolgársági esküt tegyék le, hogy én az Úré vagyok, én az Istené vagyok, és vidd el őket ide, és utána pedig azt mondja, hogy tanítva őket, tanítvány úgy lesz valaki, ha tanítod. Ez nagyon hangsúlyos a Máté evangéliumában, hogy ezt a szót, hogy tanítás, az a tanítványok eddigi szolgálatában nem találjuk sehol. Ez az első alkalom, amikor Krisztus ezt rájuk bízza. Addig ő volt a tanító, addig ő volt a mester. Most pedig azt mondja, hogy nektek lesz a feladatotok. Beszélt a János 14:26-ban arról, hogy majd elküldi ő a lelket, aki megtanít majd, elvezet titeket minden igazságra, és megtanít bennetek. A Szentlélek Isten által fogjátok tudni tanítani azokat az igazságokat, amiket itt Krisztus kijelentett, de nektek kell kinyitni a szátokat. Így vagy úgy, amúgy, mindegy, hogy akármilyen bénán érzed magad, amit Isten neked megtanít, azt tovább tudod adni. Pál is azt mondta gyülekezeti levelekben Timóteusnak, hogy egyszerűen találj olyan férfiakat, akik továbbadják az igazságot. Ennyi. Nem olyanokat kell találni, akik olyan szuper eredetiek, és majd ők valami teljesen újat fognak. Jaj, olyat, hogy ne olyat keresél. Olyat keres, aki ezt az igazságot tovább tudja adni. Mert ez az igazság az, ami megeleveníti a lelket, újjászül. Ez az az igazság, ami felépít, Istenhez közel visz. Egyszerűen csak add tovább, amit Istentől tanultál. Legyen az a csendességi idődben, legyen az egy Biblia órán, vagy egy Biblia tanulmányozás során. Csak add tovább, hogy Isten mit tanított neked. A tanítványozásnak ez a legegyszerűbb módja. Most, amikor kimész ezen az ajtón, add tovább azt, hogy mit tanított neked ma itt Isten. Miről győzött meg? Nem kell 20 percet, elég egy gondolatot, vagy egy-két igevers, amit úgy érzed, hogy fú, Isten, ezt nagyon a szívemhez szólta. Mondd el másnak, már is tanítod őket az Isten igazságára. És csak így lesz valakiből tanítvány, hogyha tanítják. Mire kell tanítani őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek? Tanítani kell az embereket arra, hogy Isten parancsolatai szerint éljünk. Ezek a szabályok nekünk íródtak, a mi javunkra íródtak, nem ezáltal lesz üdvösségünk, de ezeken keresztül akar Isten nekünk egy bővölködő életet adni, és megáldani bennünket. A parancsolatoknak a summája pedig, ne felejtsétek el, hogy szeresd az Urad Istenedet, és szeresd a te fele barátodat. Ez az összes parancsolat. Ha ezt a kettőt tudod, ebben minden benne van. Benne vannak a proféták, a régi írások, a törvény, minden benne van. Ebben a kettőben benne van. Erre tanítsd, hogy ezt tartsuk meg, erre tanít bennünket Jézus. És azt mondja, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Velünk van. Ez azért egy óriási dolog, hogy Jézus nem küld el minket, hogy menjetek dolgozni, én már eleget csináltam, most ti jöztök. Nem Jézusnak dolgozunk, hanem Jézussal együtt. Velünk van. Velünk van, jön velünk a hatalmával, a tekintélyével, a Szentlélek által. Ő munkálkodik, ő ad gondolatokat, ő ad erőt, ő ad vezetést, mindent ő ad. Ő velünk van. Nagyon hangsúlyos ez a kifejezés, hogy minden nap. Ez a minden nap a görögben egy olyan kifejezés, ami azt jelenti, hogy minden egyes napnak, minden egyes percében. Ez azért nagyon nagy dolog. Itt Jézus nem csak arról beszél, hogy egészen addig veletek leszek, míg végén nincs a világnak, vagy míg vissza nem jövök, hanem azt mondja, hogy minden egyes napon, minden egyes percben. Onnantól kezdve, hogy fent vagy és tudatában vagy, az ott végig követheted, hogy veled vagyok, amíg le nem csukod a szemed. Utána is veled vagyok, amikor nem vagy tudatában. És Jézus ezt ígérte. Nem kell magunktól nagyszerű dolgokat kitalálni, nem kell a saját erőnkre támaszkodni, hanem Jézus az, aki visz minket. Gondoljátok bele, hogy ez mekkora biztonság. Jézus erejére kell támaszkodjak, nem a sajátomra. Nem kell más erőt keressek. Ha én gyengének érzem magam, az jó, az nem rossz dolog. Hát persze, hogy gyenge vagyok. Ha képtelennek, alkalmatlannak érzed magad a feladatra, az rossz. Dehogy is rossz, az nagyon jó. Mert tudod, hogy nem te végzed a munkát, de tudsz támaszkodni Jézusra, tudsz tőle kérni vezetést, erőt, és ő fogja adni. Ez az egyesség vele. Ő ezt megmondta, hogy ezt fogja csinálni. Ez egy óriási dolog. És nem kell máshonnan erőt keresni, meg hatalmat. Azt mondja a 29-es Zsoltár utolsó verse, hogy az Úr ad, az Úr ad erőt az ő népének, és az Úr megáldja az ő népét békességgel. Az Úr ad erőt, nem kell máshonnan erőt keresni. És nagyon sok programban, meg módszerrel próbálják a te erődet, a te egódat felnövelni, hogy gyere, csináld ezt, és akkor erőteljes keresztény leszel. Hát erőteljes keresztény akkor leszel, amit a Jézus a Máté 7-ben a hegyi beszédben is megmondott, hogy áldottak a lelki szegények, akik értik, hogy szükségbe vannak, értik, hogy szükségük van Istenre. Az 1 Mózes 3-ban, a 1 Mózes 4-ben arról olvasunk, amikor legelőször az imáról olvasunk, hogy és az emberek elkezdték segítségül hívni Isten nevét, mert szükségbe voltak, és rájöttek, hogy szükségük van Istenre. Ezek az áldottak, mert ezek Isten országa, azt mondja, akik ezt felismerik és tudatában vannak, az erőt pedig nem próbálják máshonnan levadászni. Egyszerűen abban az erőben bíznak, amit Jézus jelenléte képvisel, minden nap, minden egyes percében ott velünk és ott mellettünk, vele együtt dolgozva. A 19-es versnek a menjetek szaváról még egy kicsit beszéljünk, hogy menjetek. Ez nem azt jelenti, hogy maradjatok, nem azt jelenti, hogy hát ahogy úgy vagytok, majd becuppan valami az életetekbe. Nem, a menjetek az egy aktív dolog, hogy, és ráadásul befejezett időben van, tehát egy olyan igeidőben van, ami azt jelenti, hogy ahogy mentek, közben ezt csináljátok. Ahogy mentek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez azt jelenti, hogy ahogy dolgozol a munkahelyeden, tegyél tanítványokká minden népeket, akik aki ott körülötted van. Ahogy az iskolába jársz, tegyél tanítvánnyá minden népet, aki körülötted van, az osztálytársaidat. Ahogyan otthon vagy édesanyaként és a gyereket neveled, tegyél tanítvánnyá minden népeket, aki ott körülötted van, azokat. Ahogyan a játszótéren játszol a gyerekkel, menjél, és miközben ahogy ott vagy, tegyél tanítványokat minden népeket. Ahogy a boltba mész vásárolni és találkozol emberekkel, tegyél tanítványokkal minden népeket. Ez az igeidő erről szól. Ez nem azt jelenti, hogy várjál, 365 napból ledolgozok 220-at, van 15 nap szabim, abból pihenek, és két napot elmegyek evangelizálni, hogy tanítványát tegyek minden népet az alatt, a két nap alatt. És úgy adaszántam magam Istennek, hogy még az a két nap is mekkora áldozat tőlem, hiszen pihenhetnék otthon. És tényleg igaz, pihenhetnél otthon. De nem arról a két napról van szó, hanem a többi 363-ról. A mennyetek az azt jelenti, hogy ahogy éled az életedet, tessék nyitva tartani a szemedet, hogy kik azok, akiknek tudsz beszélni Isten igazságáról. És bárkinek beszélhetsz Isten igazságáról, a pénztárosnak is, amikor fizetsz, hogy elmondhatod, hogy mit olvastál ma reggel a zsoltárokban, nem az egészet, mert akkor nagyon mérges lesz a sor mögötted, de hú, az Úr ad erőt népének, mennyire, hogy bírják ezt a munkát, hát azt is mondja, békességet is ad, sok békét, én megyek pihenni, köszönöm, hogy dolgozol. Tehát lehet nekik igazságot mondani, bárkinek, ahogy mész, mondhatod Isten igazságát. Tartsd nyitva a szemedet, mert ez parancs, tehát ez nem szabadon választó dolog, hogy akkor, amikor neked jól esik. Tudjátok, van a Timóteus levélben, hogy álljatok elé az evangéliummal, alkalmas és nem alkalmas időben is. Ezt van olyan barátom, aki úgy értelmezte, hogy akár alkalmas az illetőnek az időpont, akár nem, én akkor is lenyomom a torkán az evangéliumot, és kifejlesztette azt, hogy a liftben 10 emeletes házba beszállt, és megnézte, hogy hanyadik gombot nyomják meg, ha az elsőre ment, ha a másodikra, a tizedikig végig, volt egy betanult szövege, amiben az evangélium ott lenyomta. És egész nap ott állt a társasház földszintjén, és amikor jött valaki, beszállt vele a liftbe, megnyomta a gombot, attól függően, hogy hanyadikat nyomta meg, elővette a betanult szöveget, és nyomta a torkán. Mert hogy ugye kiszállni nem tud, muszáj végighallgatni. Hogy alkalmas neki az időpont, vagy nem? Nem érdekel, lenyomom a torkán. Ezt is lehet csinálni, de nem biztos, hogy erről beszél az ige. Az alkalmas és alkalmas, a nem alkalmas időpont az rólad szól. Rólad szól, mert nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy hát majd hirdetem, akkor amikor belefér az időmbe, amikor én alkalmasnak gondolom, mert hogy most ráérek, vagy úgy gondolom, és aztán valami miatt sose tartod alkalmasnak az időt, nem erről szól. Azt mondja Isten, hogy tarts nyitva a szemedet, és ahogy Isten embereket hoz az életedbe, a munkád, a családod, az akármi, akárhol, azokat te tanítványjá. Ez a feladatod. Jézus úgy döntött, hogy ránk egy rakás szerencsétlenségre fogja ezt bízni, de nem a saját erőnkből, hanem azt mondta, hogy veletek vagyok, sőt, bennünk van, Isten lelke által bennünk van, és velünk van, és vele együtt csináljuk ezt. De ránk bízta. És ez egy parancs volt az ő részéről. Na hát ezt hallották a tanítványok a bizonyos galileai hegyen, ahol már elevele voltak döbbenve, hogy mi a pogányokat is meggyógyítja Jézus, mi nekik is ad enni, ezt hogy csinálja? Jézus ezt mindenkinek adja. Mindenben, minden benne van. És azt kéri, hogy ezt mi minden népeknek, ahogy megyünk, és ez az ígéret, akkor kapjuk a hatalmát, a tekintélyét arra, hogy tanítványokká tegyünk embereket, ahogy megyünk, és látjuk megnyílni az ajtókat, és azokon megyünk át. És hívjuk az embereket. Te is úgy ismerted meg Istent, hogy valaki imádkozott érted, te is úgy ismerted meg Istent, hogy valaki vette a fáradtságot és megszólított, te is úgy ismerted meg Istent, hogy valaki elmondta neked az evangéliumot, te is úgy ismerted meg Istent, hogy valaki áldozatot hozott azért, hogy te Jézussal kapcsolatba kerüljél. A legnagyobb áldozatot Jézus hozta, de neked is kell tenned valamit azért, hogy a körülötted lévő lévők meghallják és megismerjék Isten. És ez a te feladatod lesz, hogy embereket Jézushoz közel hoz. Gyülekezetben az embereknek 88%-a azért jön, mert egy barátja, vagy egy szomszédja, vagy egy családtagja elhozta, elhívta. Nem azért jönnek, mert az interneten hirdetve van, vagy mert ki van írva. Napközben én sokat vagyok itt. Tudjátok, hányan nézik meg ezt a táblát, hogy Golgota keresztény gyülekezet? Egyébként nagyon nagy áldás, hogy végre kint van. De hányan jöttek be ez miatt ide a gyülekezetben? Egy hívő ember bejött megnézni minket, hogy milyen közösség vagyunk, mert nem ismert minket. Eddig még én nem tudok róla, hogy bárki bejött volna a tábla miatt. Ti tudtok róla esetleg? Nem. Én tudom azt, hogy 5 éven keresztül az egyik barátom minden egyes nap kiment a főtérre szórólapot osztani, és hívta az embereket. Nem minden egyes nap, minden héten kiment egyszer hívni embereket gyülekezetbe. Egy darab ember nem jött el 5 év alatt a gyülekezetbe azért, mert szórólapot kapott a főtéren. Senki. Isten ezt így tervezte el. Veled van, nálad van a hatalom, nálad van a tekintély, minden hatalom, minden tekintély Jézuson keresztül az ő lelk által, hogy tanítványát tegyél embereket. Ez a te kezedben van. Ez a te feladatod, meg az enyém, ez a mi parancsolatunk. És Jézus így küld bennünket. És mennyire csodálatos dolog, hogy mindenkihez küld. Egyébként még érdekes dolog az, hogy nem azt mondta a tanítványoknak, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és metéljétek körül őket. Nem azt mondta, hogy kereszteljétek meg őket. Itt benne volt az a sugallat nekik, hogy gyerekek, a zsidó szokások az egy dolog volt, most itt rólam van szó, meg az új szövetségről. Nem vallásossá kell tenni ezeket az embereket, hanem a velem való, a velem kötött új szövetségbe kell behozni őket, ahol eltörlöm a bűneiket, meg nem emlékezem róluk, ahol a szívükbe beleírom az én törvényemet, és átformálom a szívüket, és ahol leszek az ő Istenük, és ők pedig lesznek az én népem. Közeli kapcsolat. Ebbe kell behozni az embereket. És ezt biztatnánk Jézus. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy a te igéd ennyire világos és érthető. Bocsáss meg nekünk, Uram, azt, hogy olyan sokszor így el vagyunk telve magunkkal, meg a mi kis bajainkkal, és nem is figyelünk a te hívásodra, a te tervedre. Sokszor csak magunkat, meg a problémáinkat látjuk. Uram, köszönjük neked azt, hogy te úgy tervezted, hogy ebbe a világba elküldjél bennünket, hogy te úgy tervezted, hogy mi menjünk és tegyünk tanítványokká minden népeket, Uram, és köszönjük neked azt, hogy az a vágyad, hogy az elveszettek megtérjenek, és megkeresd őket, Uram. Köszönjük, hogy te nem azért jöttél, hogy elítélj minket, hanem azért, hogy életet hozz, új életet. Köszönjük, Uram, hogy te nem gyönyörködsz a bűnös ember halálában, te neked az a vágyad, hogy mindenki megmeneküljön, és bár sokszor a saját problémáink és szenvedéseink miatt felmerül bennünk az a kérdés, hogy meddig késleked el még, Uram, és hogy mikor jössz már vissza, de látva azt, hogy mi munka van még itt, tudjuk, Uram, hogy ez a te kegyelmed időszaka, és csak még inkább ég bennünk a vágy, hogy minél hamarabb legyenek tanítványokká minden népek, akiket te hívsz, Uram, hogy a munka bevégeztével tudjunk hozzád menni. Köszönjük neked, Jézus, hogy a te hatalmad az, aki elküld és vezet bennünket. Köszönjük, hogy te teszel alkalmassá bennünket, és köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek a kiváltságnak, hogy veled együtt munkálkodva hozhatunk embereket te hozzád. Kérünk téged, Jézus, hogy ragad meg a mi szívünket, és küldjél minket, hogy ahogy megyünk, tudjunk elérhetőek lenni a te számodra az életünk minden egyes területén. Köszönjük neked, Jézus, te nevedben kérünk. Amen.